Az Úr rendelte kegyelemben örökből célnak megfelelhetünk. Ez az, ami élő reménységünk, Istenünk, add, hogy a célt a te kegyelmedben világosan láthassuk. Ha látjuk a célt, akkor nem veszítjük el az utat. És ha bármi is ér az úton bennünket, megtaláljuk a helyes irányt, és tovább tudunk menni, fel tudunk kelni, és azt mondjuk, mindennek értelme és célja volt az életemben. Adj ehhez elég erőt nekünk, és légy itt most jelen, hogy tudjunk még figyelni rád. Amen. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből, a 12. fejezetből olvasom az első 10 verset. Dicsekednem kell, habár nem használ, rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban. 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül-e nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig, ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Kiemelem ezt az igét, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Ez az ember, akiről Pál apostol ír, aki testben vagy testen kívül el, de megtapasztalta a harmadik égig emelkedést, és ott volt a paradicsomban, és kimondhatatlan beszédeket hallott, amiket embernek nem szabad kimondani ezen a földön, ez az írás magyarázók párra értik, ahol itt alázatból csak magáról úgy beszél, mint egy emberről, akit ismer. Pál apostol van előttünk, akinek az alakja eléggé meghatározó, és mégis azt látjuk, hogy az ő gyengesége is megnyilvánul. Pedig ő volt a legerősebb, majdhogy nem a legerősebb a hívők között, akik már valamikor éltek a földön, bár lehet ez túlzás, mert én hogy mondhatom azt, hogy Pál a legerősebb, hiszen nem ismerem a földön élő keresztényeket, vagy azokat, akikben Isten lelke munkálkodik, mert ezt soha nem mondjuk ki, hogy ki a legerősebb. De minden esetre sok bizatott rá. És mégis azt láthatjuk, hogy ilyen hatalmas kijelentés kap, ilyen közel van Istenhez. És mégsem tud elkerülni egy olyan problémát, hogy a sátán angyala mindennapi társa, akivel együtt él a testében. Ez nem azt jelenti, hogy néha időnként meglátogatja őt, és egy kicsit megzavarja, és aztán eltávozik tőle. A tövis adatot az én testemben, ezzel kifejezi, hogy az ő lényében benne van, benne foglaltatik, mint egy tövis, amit én legszívesebben kihúznék, még egy kicsi szálka is, ha benne van az ujjam, hát még egy tövis, hogy akármi, ha bennem van, az engem zavar. De minden pillanatban tud zavarni, és általában mindig akkor, amikor nem kéne, akkor zavar a legjobban. Most képzeljük azt el, hogy ez milyen ajánló levél, én megyek a keresztényekhez, és azt mondom, hogy Isten lelke van bennem, akkor mindenki megnyugszik, nem? Jézus Krisztus van bennem. És ettől csak azt kell mondanom, kedves testvérek, bennem a sátán angyala van. ott van tövisként. Akkor hirtelen mindenki hátra hőköl, nem? Ha komolyan veszük, hogy mit mond, hát akkor távozzunk el tőle. Ugye Jézussal is volt ilyen, hogy amikor nagy csodákat tett, persze az más volt, mert Jézusban nem volt az ördög angyal, de azt mondták, ördög van benne. Ha ezt a mondatot kimondják valakire, hogy ördög van benne, akkor annak vége. Főleg a lelki körökben. Mert akiben azt mondjuk, spirituális vagy lelki körökben, vagy vallásos világban, hogy ördög van benne, az nem jó ajánló levél. Így lehetett Jézust is lehetetlenné tenni, de Jézus azt mondta, hogy nincsen bennem ördög, hanem ti vagytok az ördög atyától, mert nem hisztek én bennem. Ezen egy kicsit megsértődtek. De nem gondolkodtak el igazából az értelmén, hogy mit is mond Jézus. Mit láthatunk itt Pálnál? Azt láthatjuk, és erről beszéltem az imént, hogy mi az okos, aki látja a veszedelmet, de elkerüli. Mondhatjuk azt, hogy Pál elég okos volt már az Úrban. De volt egy veszedelem, amit nem tudott volna elkerülni, ez pedig mi volt az Isten szerint? Az, hogy felfúvalkodik önmagában. A kijelentés nagysága miatt, hogy ő azt hiszi magáról, hogy hú, de nagyon Pál vagyok már az Úrban, és ezt én mondhatom is, mert mondja is, hogy én dicsekedhetek az Úrban, mert tényleg nagy dolgokat cselekszem. Látja Pál, és el is mondja, meg is tehetem, hogy elmondjam, mert nem hazudok, hogy ezeket mind megélem. És van egy csapda, amit csak úgy lehet elkerülni, hogy Isten a Pál életében odaadja a sátán angyalát, hogy ott legyen, mint egy tövis. Miért adja Isten? Ugye mondhatjuk azt, hát hogyha Istennel én imádkozom, mindent megteszek, és ezzel jutalmaz meg engem. Ahelyett, hogy még jobban megdicsérne, még többet adna nekem, még magasabbra emelkednék már a hanyadik égig, és újabb megtapasztalásokhoz juthatok, és egyre több követőm lesz, és egyre inkább hirdethetem az evangéliumot. Miért nem lenne ez jobb? Mert hogy közben Isten nevelni akarja Pált, és azt mondja neki, hogy van egy hibád. Az, hogy el fogsz bizakodni. El fogod bízni magadat. És ezt a hibát maga Isten küszöböli ki Pál életében. Azáltal, hogy ad neki egy erőtlenséget, és ad vala, ugye a sátán angyala, aki gyötri őt, erre mondhatjuk azt, valaki azt mondja, nem szellemi jelenlét, hanem betegség. Csak ez a kifejezés, hogy sátán angyala, anakronisztikusnak tűnik nekem ezt mondani, ez az én személyes véleményem egy betegségre. Lehet, hogy nem tudtak bizonyos betegséget hova kötni, de ez egy olyan lelki tartalmú kifejezés, hogy nem sűrűn használja Pál. És miért mondaná így? Tehát az a különlegessége ennek a dolognak, hogy például zavaró az nekem, hogy Istennel vagyok kapcsolatban, és közben a sátán angyala is ott van, tehát az engem megzavarja az a jó kapcsolatot Istennel. Hát mindannyian rémülnénk ettől. Neki pedig ezen közben kell az összes kijelentést átadnia, ezen közben kell Jézus Krisztussal bizonyságot tennie, eközben kell neki megharcolni a nehezített pályán az egész életben, és arról beszél, hogy állandóan üldözik, erőtlenségben van, bántalmazásban, nyomorúságban van, üldöztetésben, mindent megkövezik, többször majdnem meghal, és közben még kap egy belső valakit, aki pont ellenséges indulattal van Isten iránt. Azt mondjuk, hát ez túl nagy teher. Így nem lehet megfutni ezt a pályát. És erre mondja Pál, hogy mégis csak így futhatom meg, mert ezt mondja neki Isten, hogy csak kegyelem által érhet célhoz, az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz, az fog téged bevinni, és itt jön a lényeg. Nem tudom, hogy eljutunk-e eddig, mert sokszor beszéltünk erről az igéről már, hogy följött, hogy igen, az Isten kegyelme, az nagyon szép, csak ez nekünk olyan kis kedves dolog, hogy Isten majd szeret bennünket, megsimogatja mindig a fejünket, és azt mondja, hogy igen, az én kegyelmem, majd megsegít téged, és mi így szeretjük az Isten kegyelmét. Pál meg egy másik képet mutat. Nekem annyi bajom van, hogy ki se látok belőle. Ráadásul egy hatalmas erővel támad engem belülről is, És akkor mondja neki Isten, elég neked az én kegyelmem. Tehát, mi a legnagyobb veszély? Hogy a külső dolgokból, vagy akár a belső dolgokból, amelyek velünk történnek, abból ítélnénk meg, hogy Isten szerete bennünket, vagy nem. Nem tudom, miért értjük ezt. Bármi megtörténhet veled. És próba, nehézség, üldöztetés, nem fogadnak, nem szeretnek, bármi lehet. Ne esz kétségbe. Ez nem azt jelenti, hogy Isten kegyelme nincs veled, hanem pont az erőtlenségeidben, akkor azt mondod, hogy na hát ezt nem bírom, amikor föladnád, akkor kell igazából tudnod, hogy most érkeztél el abban a pillanatban, amikor Isten fogja bebizonyítani neked, hogy kicsoda ő, és megtapasztalod az ő erejét, amikor elfogy a tiéd. És ez az a titok, amely a mi számunkra is adatik, mert hányszor érezzük azt, hogy nincsen erőnk, és hányszor érezzük, hogy ott vagyunk már a határon? Szerintem rengetegszer. Ez nem azt jelenti, hogy mindig eljátszuk Istennél azt, hogy nincs erőm, Uram. Hát én ezt nem tudom, ez meg a másik véglet. Ugye? Mert én ezt úgysem tudom megcsinálni. Ilyenkor Isten kegyelme jó, hogyha fölébreszt bennünket, és csak egyszerűen arról van szó, hogy nem jól látjuk önmagunkat. Az is egy kegyelme az Istennek, amikor azt mondja, hogy Pálnál az volt, hogy ő sok mindent jól tudott, és sok minden adatot, ő meg tudta csinálni, ez volt a problémája, nem? Hát én meg tudom csinálni, Megcsináltam a világban az új szövetségnek a felét, vagy a háromnegyedét Pál apostol írta. Hát ennyi bizatott rá. Jézus Krisztus nem írt egyetlen egy sort se az új szövetségbe. Az apostolok írták, és mégis Pál meg itt megírta a háromnegyedét, és az ő gondolatai alapján alapjult az új szövetség. A mi problémánk meg sokszor az, hogy jaj, Uram, én ezt se tudom megcsinálni, meg azt se. A másik véglet. És akkor meg Isten azt mondja, ez nem az az erőtlenség, amiről én beszélek. Ez a te hitetlenséged. Hogy nem bízol. Ugye? Pálban az volt, hogy nagyon erősen bízott Istenben, és egyre magasabbra emelkedett. És hogy el ne bizakodja magát ebben a hitben, mert az is lehet bukás, annyira bízom Istenben, ez is megy. Vannak sikerkeresztjének. Ott is vigyázni kell, minden sikerül neki. Ez is megvan, az is megvan, áldás is van, sikere is van, minden is. Abban is bele lehet bukni. Vannak nem sikerkeresztjének, nem megy semmi. Ez sem jó. Már megint, nem tudom, itt vagyunk, de azért majd az Isten csak megsegít, ugye? És ott meg azt érezzük, hogy az a baj, hogy nem mer vállalkozni az Úrban. Nem mer örülni annak, amilyen van. Nem meri megélni az életét, hanem bizonytalan. Itt ne keverjük össze az erőtlenséget ezzel a fajta bizonytalansággal, saját magunk bizonytalanságaival, meg visszalépéseivel, amikor mi akarjuk, úgymond kényelemből vagy bármiből megspórolni azt, amit nekünk kell, mert ez nem erőtlenség, hanem igazából, ha így nézzük, azt mondanám inkább hitetlenség, vagy bizalmatlanság, vagy nem merem kipróbálni azt, amit Isten, amire indít. A gyávák, ugye, amikor megnézzük, hogy a utolsó ítéletben, vagy a jelenések könyvében vannak sokféle bűn fel van sorolva, akik ott lesznek az ítélet alatt, és van egy a gyávák. Ez nem is gondolunk bele. Tehát a bátorság hiánya, a hit bátorságot igényel. Ha nincs bennem egy megfelelő bátorság, vagy életkedv, vagy bármi, túlságosan biztonsági játékos vagyok, ugye soha nem fogok elesni, mert én soha nem megyek ám olyan helyzetbe, ahol elesni. Na de akkor soha nem fog nőni a hited sem bizonyos, akik nem lesz próbatétel az életedben, nem fog megnyilvánulni az Isten kegyelmet, te soha nem jutsz el oda, hogy most kéne valamit erőfeszítést tenned, akkor nem is fáradsz el. Hanem még mielőtt elfáradnál, te már azt mondod, hogy fáradt vagyok. Ez nem az az erőtlenség. Ez, erre is jó az Isten kegyelme, csak akkor azt mondja, kelj fel, és ne mondd azt, hogy nem megy. És állj neki. Sikerülni fog. És akkor bíztat Isten. Az ilyen embereket bíztatja. Mert az kell nekünk, nem az kell, hogy azt mondjuk, hogy úgysem, hogy erőtlenség, maradjál erőtlenségben, akkor rosszat tanácsolunk. Mert látszólag mi jót akarunk, és alkalmazunk egy igét, egy igazságot, hogy erőtlenségben lesz majd az Isten ereje vele, csak ne keverjük össze az erőtlenséget a másik fajta erőtlenséggel, Hát abból aztán így nincsen kiút, hogy elfogadom a saját erőtlenségemet, hogy én ilyen, ennyire nem megy, akkor viszont, ha elfogadod, akkor nagyon, akkor tényleg nem fog menni. Itt pedig egy célra törő, erős embert látunk, aki cselekszik, aki akar, és ő jut el az erőtlenségig. Ugye ez megint más, aktív ember, aki úgy jut el, hogy hoppá-hoppá, ez már nem megy nekem sem. És akkor tanulja az alázatot, hogy Isten ereje beárad. Ugye, és így van az, hogy Isten egyrészt munkálkodik velünk, de együtt munkálkodik velünk. Nekem is kell munkálkodnom, túl nem mehetek az isteni tekintélyem, akkor egyensúlyborulás van. Már én vagyok fölül, Istent megköszöntjük, igen, köszönjük, hogy itt van, de már én vagyok a nagy. Azt nem engedi Isten, de azt sem engedi, hogy munkálkodik Isten, és én meg hát lazítgatok, és nem akarok dolgozni. Az meg a másik véglet. Tehát ezért mondja Isten igé, hogy ti erősek vagytok az Úrban. Ti meg tudjátok csinálni azt, amire Isten ír. Azt mondja, hogy könnyű az Istennek engedelmeskedni. Miért mondja könnyű? Mert olyan értelemben erő van benne, ha egyszer ráérzünk, és megtesszük, az egy olyan sikerélmény lesz, hogy utána azt mondjuk, megteszem a következőt is. Ráállok, és kipróbálom benne magamat. És megteszem, és rákap az ember az ízére. Pál apostol nem szenvedést, tehát nem úgy futotta meg a világi pályáját, hogy jaj, már megél, ezt is meg kell csinálnom. Hát nem igaz, el kell mennem Makedóniába már megint. Az Úr angyala megjelent, és már át kéne mennem, de nincs kedvem átmenni. Ugye? Mert akkor így elég nehéz lett volna. És mi sokszor ezek vagyunk, hanem az van, hogy rákapott az ízére. Mehetek? Hát szeretnék menni. Több helyen mondja, hogy el szerettem volna menni hozzátok, de mindig akadályba ütköztem. Fordítva volt. Az Isten fékezte őt, akadályokat teremtett neki. Annyi fele akart menni, hogy akadályokat tett oda, hogy hát ezt most ne létsz, mert inkább másik irányba kéne menned. Így tanította őt Isten. Tehát lehet az Istenben aktívnak lenni. Az az alázat, hogy maradjunk szépen, majd Isten munkálkodik, ez tényleg igaz. De valamilyen szinten becsapás is lehet, hogy annyira megszokjuk ezt, hogy Isten majd úgy is elvégzi, hogy közben a mi aktivitásunk lemegy teljesen, és már nem is tudjuk, hogy mit is, hogy hogy lehetne ezt vidáman és élettel teli módon tenni, és itt jön ugye a csapdája ennek a fajta erőtlenségnek. Tehát Pál apostol példája egyrészt akkor jól láttuk, hogy mit jelent aktívnak lenni a hitben, de mit jelent nem felfúvalkodni a hitben? De a másik is nagy veszély, a hitemre azt mondani, hogy hát ez semmi. Én erre nem vagyok képes. Az ugyanúgy. Nagy veszély, ne értékeld magadat alul, ne értékeld magadat felül sem, azon te értékeld azt, aki vagy az Úrban. És ezért adatott neki tő is az ő testébe, hogy tudja, hogy ő ki. A helyes mértéket megtalálja minden nap, a kijelentés nagysága miatt, mert nem adatott még embernek, és az apostolok között sem annyi, mint Pálnak. Ezért neki is adatott egy súly az életébe, hogy el ne szálljon, de megmaradjon a mi számunkra is, és mindenki számára, és megmaradjon az üzenet is a helyes mértékben. Így van a te életed is lesúlyozva, minden úgy van, ahogy kell lenni, de fogadd el. És harcold meg, és tedd meg azt, amit megtehetsz, a többivel meg ne törődj, most idézőjelben mondom. És éld meg bátran az életedet. Erre bíztat Isten. Ha van nehézség, örülj neki, azt mondja Pál. Megmutatkozik majd az Isten ereje, ebben bízom. És ez volt az ő elve. És ezáltal mindig megtapasztalta, hogy tényleg meg is mutatkozott, mert ráállt. Álljunk rá mi is. Amen. Egy rövid imádságban álljunk meg az Úr előtt, és utána mondjuk el egyéni könyörgésünket, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Istenünk, köszönjük azt, hogy hozzánk illő eledellel táplálsz bennünket az életünkben. Lehet elégedetlenkedni, lehet kibúvókat keresni, lehet gyáván elfutni, lehet más megoldásokat is találni a problémáinkra, lehet másokat okolni, lehet segítséget kérni, hogy mások oldják meg, lehet sok mindent, de egyszer nekünk kell szembenéznünk önmagunkkal, és nekünk kell majd megállnunk a te jelenlétedben, mindenkinek a saját életében. Add meg nekünk, hogy ezt már megtegyük itt, most. És legyünk őszinték önmagunkhoz. Használjuk ki, ami adatot nekünk. Tegyük meg, amit megtehetünk. De add, hogy ne fuvalkodjunk fel, ne gondoljunk magunkról többet, mint akik vagyunk, de kevesebbet sem. És amit te adsz, azt megbecsüljük, és add meg, hogy éljünk vele. És ami pedig nem megy, ami pedig már erőnkön felül van, azt pedig a te kegyelmedre bízzuk, mert te is munkálkodsz az életünkben. Add, hogy ne harcoljunk olyan harcokat, amelyek nem a mi harcaink, de add, hogy megharcoljuk azokat a harcokat, amelyeket nekünk kell megharcolnunk. Add, hogy ne hívjunk segítségül abban, amit nekünk kell megtennünk, de mindig segítségül hívjunk abban, amit neked kell megtenned az életünkben. Add, hogy ezt jól lássuk. És akkor semmiféle akadály, megütközés, nyomorúság, szenvedés, vagy próbatétel nem tud eltántorítani, mert tudni fogjuk, hogy merre van az út, és ki az, aki cselekszik, mi az, amit nekünk kell tennünk, és mi az, amit te teszel velünk. És akkor békességünk lesz, akkor lesz erőnk az erőtlenségekben, és akkor ott is erőnk lesz, ahol eddig nem volt. És ott is alázatosak tudunk lenni, ahol eddig azt mondtuk, ó, ez nekem nagyon jól megy, és közben pedig nem. Adj ehhez bölcsességet, hogy keressük a te akaratodat, és megértve azt cselekedjük meg, amit megtehetünk, és amire indítasz, a többit pedig rád bízzuk, mert tudjuk, hogy te is cselekvő Isten vagy, a te kegyelmeddel rajtunk, hogy örökbölcs célnak megfeleljünk. Légy betegeinkkel, légy az ő gyógyítójuk, hogy a gyógyulásukban ők is erejüket odaadják, és te is gyógyítsd őket, hogy meggyógyuljanak. Légy mindnyájunkkal. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Legyetek erősek az Úrban, az Úr hatalmas erejében. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Amen. Áldás békesség.